Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereg lett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tópartján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Azután leült, s a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit. De a te szavadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Ezek az evangélium igéi. A mai szentírási szakaszokban közös, hogy mindegyik egyfajta meghívásról szól, küldetésről, Istentől kapott küldetésről, amit az emberek felé kell teljesíteni, akár Izaiásnak, akár Pálnak, akár Péternek és társainak. És nagyon érdekes, hogy mindegyikben van egy másik közös szál, mindegyik küldött, teljesen alkalmatlannak érzi magát. Miért pont én? Én nem vagyok erre méltó. Pál is azt mondja, hogy végül nekem, mint egy elvetértnek, nekem is megjelent, és hogy minden, amin van, azt kaptam, és kegyelemből kaptam, és csak azt tudom továbbadni nektek is. És Péter is azt mondja, hogy Uram, én erre nem. Én bűnös ember vagyok, inkább menj tovább, találsz nálam sokkal jobbat. Én itt folytatom a most beindult halászvállalkozást. Nyilván ezt nem teszi hozzá, pedig most lehet, hogy beindult volna az üzlet. De ehhez képest inkább azt mondja, hogy itt hagyok mindent, és téged követlek. Egy picit térjünk vissza Pál apostol leveléhez, mert nagyon érdekes félmondat található benne, amikor is azt mondja, elmeséli ugye a levél olvasóinak, a korintusiaknak, hogy hát én átadtam nektek a hitet, amit én is kaptam, és hogy ez vezet titeket az üdvösségre, ha megtartjátok, amit mondok. És itt kapcsolódik össze a hit és a mindennapi élet, mert azt mondja, hogy hiába tudsz valamit, hogyha ez nem jelenik meg a tetteidben, akkor annyit is ér. Mint a palacba zárt szellem, az ott marad és nem tesz semmi mást. Pál apostol viszont azt mondja, hogy akkor lesz ez az üdvösségedre, hogyha ebből a hitből tettek fakadnak. Mert hogy lehet, hogy valaki tudja, hogy Isten van, és ez neki elég, és manapság eléggé divatos irányzat azt mondani, hogy hát persze, majd ott folytatjuk oda át, és minden jó lesz. De a krisztusi tanítás nem egészen erről szól, ennek van egy feltétele, hogy valóban minden jó lesz oda át? Vagy minden csak úgy folytatódik, mint itt volt? Nem, ennek van egy feltétele, ez pedig a hit és a bizalom és a bűnbánat. Bízni Isten szavában, tettekre váltani, itt jelni meg a bizalom, és végül is, hogyha fakadnak belőle tettek, és a bűnbánattal elfordulunk a rossztól, akkor járunk az üdvösség útján. És annyira szép, amit még Pál apostol mond, hogy teljesen mindegy, hogy kitől adjátok tovább, vagy kitől kaptátok a jó hírt, ha megteszitek és eszerint éltek, akkor üdvözültök. Mindegy, hogy ki a postás. És ugyanakkor Pál apostolnak van egy nagyon helyes önismerete, elég mondjuk azt, hogy szerénytelenül azt mondja, hogy mindegyiküknél többet dolgoztam. Tehát azért azt mondja, hogy én beletettem apait, anyait azért, hogy eljusson az örömhír hozzátok, de teljesen mindegy, mert ők is hirdették, én is, Istentől kaptuk, én is, és lényeg az, hogy a közös az ügyünk, a hír, az örömhír az ugyanaz. Hogy Isten emberré lett, meghalt értetek, feltámadt és örök életetek van, ha hisztek Jézus Krisztusban. Ilyen egyszerűen összefoglalható a kereszténység örömhíre. Nyilván ebből nagyon sok minden fakad. Mert hogyha Jézus Krisztus valóságos Isten, akkor a szavának sokkal nagyobb súlya van, mint bárki más tanítónak, és a Jézusi tanítást is komolyan az életünk középpontjába kell helyezni. Izajás próféta is megkapja a küldetését, ugye azáltal, hogy megérintették az ajkát, ettől kezdve már, hogy az Isten szavát tudja továbbadni, átment azon a szenvedésen, amit által az isteni tanítás az sajátja lett, és ezt tudja aztán továbbadni. És biztos, hogy a mi életünkben is vannak olyan szakaszok, amikor nem könnyű megélni a krisztusi tanítást. Néha vannak könnyebb emberi utak, de aztán mindig rájövünk arra, hogy nincs más út, csak az Isten útja. És hogyha e szerint élünk, akkor ezt hatással van a körülöttünk levőkre. És jön a csodálatos halfogás, hogy a Jézus jól ismeri ezt a világot, nem véletlenül ül a bárkába, és meg kicsit bejön, mert tudta jó, hogy a víz az viszi a hangot, hogy így többen hallhatják, egy kicsit beljebb ment csak a csónakkal, és annyira érdekes utána, miután tanított, utána nem ment ki a partra fogadni a gratulációkat, hogy Jézus, jól beszéltél, hanem azt mondja Péternek, jó, jó tett helyébe jót vár, te beengedtél a bárkádba, most menjünk beljebb, és megszólal egy laikus. Jézus ács volt, sose értett a halászathoz. Nyilvánvalóan, hogyha egy ács megmondja a halásznak, hogy hogyan kell ezt csinálni, akkor a halász kineveti. De innen látszik, hogy Jézus az istenségét mutatja ezzel, hogy ő a természet fölötti erőknek is az ura, az halak az ő szavára is oda mennek, ahova ő akarja, és ezért mondja Simon Péter, miután meghallgatta a tanítást, és nyilván meggyőződött arról, hogy nem akárki beszélt itt, hogy Uram, a magunk erejéből hiába fáradoztunk, de a te szabadra kivetem a hálót. Mert aki így tud tanítani, és ilyen élete van, annak a szavára kell hallgatni. És kivetést láss csodát, valóban megtörténik a csodás halfogás, és ehhez már társakra van szükség. Annyira szép előképe ez az egyháznak is. Az egyházat is gyakran szokták hajóként ábrázolni, ahova mindenki befér. Noénak a bárkája is előképe ennek, ami által megmenekülünk. Don Boszkónak a látomásában is ott van az egyház nagy hajója, két oszlop között kikötve, egyiken az oltári szentség, másikon a szűzanya van. Tehát gyakori kép ez, hogy az egyház hajója, hogy az idők tengerén megy előre a történelemben, hogy majd elsüllyed, annyi halat tudtak fogni. Előképe ez, mégpedig annak az előképe, hogy nem az emberi erőfeszítés miatt teltek meg ezek a hajók, hanem mert Jézus szavára tették a tanítványok, amit tettek. És ezek után valóban ott hagynak mindent, és követik Jézust. És akkor mondhatjuk azt, hogy jó-jó, a mi életünkben senki nem érintette meg az ajkunkat izzó parázssal, senki nem jelent meg nekünk a damaszkuszi úton, senki nem ült be a bárkánkba. Honnan tudom, hogy engem is ugyanúgy ember halásszá tett Jézus? És itt jön az, hogy hál' Istennek, annak a 12 embernek a kezdet-kezdetén tett erőfeszítései odáig jutottak, hogy ma több milliárd keresztény él a Földön, és biztos vagyok, hogy sok milliárd közül egyiknek sem volt ilyen csodája, mint ezeknek a kezdetben, de az, ahol én vagyok, ott én kaptam küldetést. Lehet, hogy csak a szomszéd asszonyi tart a küldetésem, de feléje én kaptam küldetést. Talán meg se kell szólalnom, csak élni az életemet úgy, ahogy Jézus kéri tőlem. És hiszem azt, hogy pusztán az életünk, az élet példánk segíthet. Vagy mondhatja azt egy ágyhoz kötött beteg, hogy hát én hogyan legyek ember halász. És akkor itt van az, amit Liziói Szent Teréznél látunk, aki minden akart lenni, misszionárius, vértanú, pap, minden, és bement a négy fal közé, és egész életét ott töltötte, és mégis az imádságaival, a felajánlott áldozataival sok-sok lelket meg tudott menteni. És azt mondja, hogy ezt folytatni akarom a mennyben is. Azzal akarom tölteni az örökké valóságot, hogy jót teszek másokkal. És itt van a mi lehetőségünk is, hogy hogyan fogadjuk a nehézséget. Pont ma, amikor hogy a betegek szentségét adjuk, majd szolgáltatjuk ki, hogy hogyan nézek a betegségeimre, az életben kapott nehézségeimre. Panaszkodom, káromkodom, és szidom az Istent, hogy miért engedte ezt meg, hogy azt mondom, ha már itt van, akkor Istenem, én ezt felajánlom az emberek megtérésért, egy valaki konkrét személyért, vagy egy tisztító tűzben szenvedő lélekért, hogy ennyivel legyen neki kevesebb. Ezt hívjuk szeretetnek. Amikor igyekszünk átvállalni másodnak a szenvedését, vagy hálával fogadni azt, ami ér bennünket. Nem mondom, hogy ez megy az első pillanatra. az emberek van egy spontán reakciója, de ha kicsit tudatosítom, ha ez van, akkor ne vesszen kárba, akkor minden szenvedésemet felajánlom másokért, és hiszem, hogy ez gyümölcsöt hoz, ez kegyelmet hordoz. És egy picit hadd szóljak a betegek szentségéről, hiszen bibliai alapja van, Jakab apostol levelében olvassuk, hogy ha beteg valaki közületek, akkor hívjátok el az egyház papját, kenje meg olajjal, és imádkozzon érte, hogy meggyógyuljon. És aztán nagyon gyakran hívják ugye a betegek szentségét utolsó kenetnek, biztos sokan tudjátok, hogy honnan ered ez az utolsó kenet elnevezés, de nem árt feleleveníteni, hogy az ősegyház idejében, még az első néhány században sokáig úgy tartották, hogy ha valaki megkeresztelkedik, akkor utána már nincsen bűnbocsánat. Aztán jöttek is enyhítés, hogy na még egyszer van, mert hogyha valaki Krisztushoz kapcsolódott, az legyen szent. És aztán látták, hogy a kegyelem nem mindig olyan hatékony, annyira lehetne, hogyha hagynánk. És éppen ezért, mivel a betegek szentségének az alapja volt a szentgyónás, tehát megelőzi a szentgyónás a betegek szentségének felvételét, ezért igyekeztek, mivel egyszer volt lehetőség erre, minél későbbre halasztani. Ja, tudjuk, hogy Nagy Konstantin is a halálos ágyán keresztelkedik meg, pedig már sokkal hamarabb találkozott a kereszténységgel, csak hát kellett olyan törvényeket hozni, amit nem egyezett a keresztény tanítással. Tehát lényeg az, hogy mivel egyszer volt egy bűnbocsánat, ezért igyekeztek minél inkább kitolni a betegek szentségének felvételét, illetve ezt a szentgyónást, és ezért aztán valóban az utolsó kenet lett. Aztán ez annyira elterjedt, hogy rajta is maradt, aztán hallani néha ilyeneket vissza, amikor kihívnak egy papot egy beteghez, és aztán az a beteg felgyógyul, akkor mondják, hogy hát nem jól végezte a papa dolgát. Mert hát utolsó kenet után illik meghalni, annak rendje és módja szerint. De hát nem. Mert hogy mondhatjuk azt, hogy ha van utolsó kenet, akkor van még utolsó, meg legutolsó, mert hogy többször föl lehet venni. Én adtam már fel betegek kenetét 2,5 éves kisfiúnak is. Meggyógyult, hál' Istennek. Tehát azt mondom, hogy ez a betegek szentsége, nem a haldoklóké. A haldoklóké a viatikum, a szent áldozás, az útra való. És éppen ezért lehet felvenni a betegek szentségét újból és újból, hogyha súlyosbodik a valakinek a betegsége, bizonyos kor után már automatikusan, tehát ez kegyelem hordozó. És ezért mondjuk azt, hogy sajnos, miután már annyira beleívódott sokakba ez, hogy utolsó kenet, hogy sokan ezért nem kérik, mert én még élni akarok. Hát éppen azért kért, hogy még tovább élj. Ez viszont rajtunk múlik, hogy ezt tovább tudjuk-e adni, ezt a hírt, hogy már félünk megkérdezni, hogy hát igaz, hogy a mama már 90 éves, de nem merjük megkérdezni, hogy betegek kenetét kérni, mert még azt gondolja, hogy már el szeretnénk tenni láb alól. Tehát szó sincs erről, de ez rajtunk múlik, hogyha valaki rendszeresen felveszi a betegek szentségét, akkor már nem fog félni attól, hogy még egyszer felvegye. Valamelyik biztos az utolsó lesz, de addig sokszor fel lehet venni. Nem kell ettől félni. Hittel fogadni nagyon fontos. Ugye ma is tapasztaljuk az egyházban, hogy imádkozunk betegekért és meggyógyulnak. Sok ilyen van. Mert hát Jézus maga mondta, hogy tegyétek rá a kezeteket betegekre és meg fognak gyógyulni. Hát, ha hiszünk ebben, akkor miért nem működne? Mert én saját tapasztalatból tudom, hogy volt, aki meggyógyult. Egy néniért imádkoztunk egyszer, mikor mondta, hogy jövő héten műtik a szemét, mi pedig imádkoztunk érte ketten, rátettük a kezünket a szemére, és kértük a jó Istent, hogy gyógyítsa meg. Hát a műtét elmaradt, mert meggyógyult a szeme. Volt, aki gerincfájdalomban szenvedett, és teljesen meggyógyult. Hisszük, hogy Jézus teszi mindezt. Mindezt nem mi. Az Isten kegyelme az, amelyik hatékony, mi csak eszközei vagyunk. Éppen ezért két része van a betegek szentségének felvételének is. Az egyik, amikor a pap csendesen kézrátételt végez, ezt majd hárman fogjuk tenni Bence atyával és Daci atyával, akkor csendben imádkozunk a gyógyulásért, és utána jön a olajjal való megkenés. Először a homlokot kenjük, meg majd a két kezet, és utána ezzel kérhetjük mindezzel együtt Isten gyógyító kegyelmét, mert hisszük, hogy ez a szentelmény, ez ilyen kegyelmeket hordoz. Úgyhogy most a következő részben a hitvallás fog következni, aminek egy válaszolós formáját fogjuk venni, és utána kérem szépen, hogy akik felkészültek a betegek szentségének felvételére, ők járuljanak ide előre, majd ugyanúgy, mint áldozáskor térjenek vissza a helyükre, és együtt imádkozzunk azokért, akik ma felveszik a betegek szentségét, és mindazokért a betegekért is, akik még nem merték kérni, pontosan ebből a téves felfogásból fakadóan imádkozunk a távol levő betegeinkért is, mert én hiszem, hogy a betegekért való imádság az nem süket fülekre talál a jó Istennél, hanem biztos, hogy meghallgatja. És az, hogy aki meg a betegségben szenved, legyen lelki ereje mindezt felajánlani másokért, mert az ember halászat az a pici áldozatoknál kezdődik.